Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézus, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogy a nő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak. Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiam. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt. Szomjúhozom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Amen. Foglalnak el a testvérek. Kedves testvérek! Nagypéntek ünnepe van ma, amikor Jézus Krisztusnak, mindenség urának a keresztre feszítéséről emlékezünk meg. És ha ebbe belegondolunk, hogy az ilyen döbbenetes dolog, hogy Jézus, aki a királyok királya, az uraknak ura, mindenek felett való úr, és mégis a passió történetben úgy van előttünk, mint egy kiszolgáltatott ember, mint egy bűnöző, akivel azt csinálnak a katonák, amit csak akarnak. De hogyha jobban megnézzük ezt a leírást, amit az imént felolvastam János evangéliumából, ugye János jegyezte le ezeket a szavakat, az egyik tanítvány, aki Jézus követte mindenhová, ő ott volt még a keresztnek a tövében is, és mindent alaposan leírt, amit ő látott és hallott, amit Isten lelke az ő szívére helyezett. És hogyha jobban megnézzük ezt a leírást, akkor nem az derül ki, mégsem elsősorban, amit úgy elsőre emberileg látnánk, hogy azt tesznek vele, amit akarnak, hanem az derül ki, hogy azt tettek vele az emberek, amit ő megengedett, amit ő akart. Tehát Jézusnak, az Úrnak a megfeszítéséről emlékezünk meg. És azzal kezdődik ez a rész, hogy Pilátus kiszolgáltatja. Kiszolgáltatja a főpapoknak az akaratának, kiszolgáltatja őt a katonáknak, és azt látjuk, mintha adogatnák egymásnak itt a passió történetben Jézust, de közben tudhatjuk azt, hogy igazából az Atya volt az, aki adta az ő fiát. Az Atya volt az, aki átadta az ő fiát, aki kiszolgáltatta az ő fiát. És persze Jézus ezt vállalta. Ő szeretettel önként vállalta azt, hogy a kereszten meghaljon értünk.
Ahogyan itt is olvashatjuk, hogy maga vitte a keresztet. És ez már önmagában egy csodával felér, hiszen akkoriban a római korbácsolás az azt jelentette, hogy úgy összeverték az elítéltet, hogy sokan abba belehaltak. Van a Passió című film, amit lehet, hogy többen láttunk, nagyon drasztikusan, nagyon nyersen ábrázolja azt, ami valóban megtörténhetett. És ott van egy jelenet, ugye a korbácsolás jelenete, és elmondja a színész, aki eljátszotta azt a szerepet, hogy ezt úgy vették föl, hogy a katona az egy fémlapot ütött, ami őt védte. És ugye ez a korbács, ez ilyen több szálból álló korbács, amiben belefontak szögeket, meg ólomgolyót, meg éles csontokat, tehát hogy minél nagyobb szenvedést okozzon, és elmondta a színész, hogy egyszer egy szál ebből az ostorból átcsapott ezen a fém lemezen, és elérte a hátát. És azt mondta, hogy iszonyatos fájdalom volt, és akkor gondolta abba bele, hogy milyen lehetett az, amikor nem egy fémlap védelme mögül egyetlen szál átbukik, hanem teljes erőből azok a katonák ütötték az ostorral a mi úrunkat. Tehát csoda, hogy tudta ezek után azzal a háttal, azzal a vállal vinni maga a keresztet. És vitte afelé, a hely felé, amelynek a neve is félelmetes, a Koponya hely, héberül Golgota. És ez a hely egy olyan hely volt, ahol bizonyára nagyon sok kivégzést hajtottak végre a rómaiak. Egy út mentén volt ez, ahol sokan láthatták, hogy mi történik, és a rómaiak ezt direkt csinálták, direkt vezették a keresztre feszítést, ez egy régi, kegyetlen szokás volt más népeknél. Őnek itt megtetszett, hogy így el lehet lehetetleníteni, vagy el lehet kedvetleníteni az embereket attól, hogy lázadjanak, vagy hogy nagy bűnt kövessenek el. Mert akik látták ezt a lassú és kegyetlen szenvedést és halált, azok azt mondták, hogy mi nem akarunk így járni. És ez történt ott is, hogy nem csak Jézust végezték ki, hanem vittek még másik két embert. Olvashatjuk, hogy egyiket a bal keze felől, másikat a jobb keze felől feszítették meg. És egyébként ez hatalmas dolog és jó dolog, hogyha Jézus a középpontban van. Akár az életünkben, akár a gyülekezetünkben, akár a családunkban. Ez a legfontosabb, hogy Jézus a középpontban legyen. De a rómaiak természetesen nem ezzel a szándékkal akarták Jézust középen keresztre feszíteni, hanem ezzel azt akarták mutatni, hogy ő a fő bűnös. Ő a bűnösöknek a vezetője. És így feszítették őt keresztre. És amikor elítéltek abban az időben valakit, akkor a bűnét a feje fölé tűzték egy táblára. El tudjuk ezt gondolni, hogy egy forgalmas út mentén, ahogy jártak, keltek az emberek, láthatták, hogy ott szenvednek az emberek, és föléjük volt írva nagy betűkkel, hogy mi miatt. Hogy ő egy gyilkos, ő egy rabló, ő egy lázadó rabszolga. És el tudjuk ezt képzelni, hogy ott függ az ember, szenved, és ott van a bűn, hogy emiatt történik mindez. És Jézus fölé nem tudtak bűnt odaírni. Ugye Pilátus nem győzte mondani a zsidó vezetőknek, hogy nem találok bűnösnek ezt az embert. Nem találok benne semmiféle bűnt. De mégis, amikor oda kellett egy táblát szegezni, akkor azt iratta, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Ugye amikor látunk egy feszületet, és tetején ott van ez a tábla, és az van rajta, hogy INRI, akkor az ennek a latin verziójának a rövidítés, az első betűkből adódik, hogy Jézus Nazarenus Rex Judeorum. INRI. Názáreti Jézus a zsidók királya. És héberül, görögül, latinul oda volt ez írva, hogy akárki azon az úton jár, ugye a nagy ünnepre készültek, hát ha messziről jön valaki, az is hadd lássa, hadd olvashassa. Viszont ez a zsidóknak nagyon nem tetszett, mert megérezték azt, hogy Pilátus itt tulajdonképpen velük akar gúnyolódni. Na hát itt van a zsidóknak a királya. Kiszolgáltatottan, levetkőztetve, és meggyötörve, meggyalázva. Ő a zsidóknak a királya. Mondták, hogy hát ne azt írt, hanem az legyen odaírva, hogy a zsidó királya vagyok. Hát, hogy ő állítja ezt magáról, de ez valójában nem így van, gondolták a zsidók. De Pilátus ugye ezt gúnynak szánta, de nem tudta, hogy egy isteni igazságot iratott oda tulajdonképpen a keresztre. Ugye Názáret Jézus a zsidók királya. Ő valóban a zsidók királya, és nem csak a zsidóknak a királya, hanem a rómaiaknak a királya, minden embernek a királya. A Názáreti Jézus. És erre mondta, amikor ott mentek a főpapok, hogy ne azt írt, amit megírtam, megírtam. Ezen nem volt hajlandó változtatni. És aztán ott voltak a katonák, akik olyan emberek lehettek, akiket a hazájuktól messzire elvezényeltek, harcokban, a kivégzésekben megkeményedtek. És talán annyi volt az egyetlen szórakozásuk, hogy amikor ott voltak ezek a kiszolgáltatott emberek, akik a kivégzésre voltak elő, jegyezve, odaállítva, akkor gúnyolódtak velük, mint ahogy Jézussal is gúnyolódtak. Tövis koronát nyomtak a fejébe, nátszállal ütötték, köpködték, szidalmazták. És amikor meg elvégezték a keresztre feszítést, akkor ott voltak a kereszt tövében, és hát tulajdonképpen szabad rablást végeztek, az elítéltnek a ruháit elvették. Jézusnak ennyi volt tulajdonképpen a vagyona, az a ruha, ami rajta volt, és még attól is megfosztják, szétosztják ott egymás között, és amikor látják, hogy az a köntös azon szépen egybe van szőve, ezt nem kéne szétvágni, akkor azt mondják, hogy na, vessünk sorsot, aztán valamelyikünk akkor örülhet neki. A katonák itt a maguk önzőségében cselekedtek így, és ők se sejtették, hogy ezzel egy ezer éves proféciát teljesítenek be. Hiszen a 22. Zsoltárban olvashatjuk azt, ami Dávid írt ezer évvel Jézus születése előtt, hogy köntösömre sorsot vetnek. Ez történt ott. A katonák beteljesítették a proféciát, anélkül, hogy bármit is sejtettek volna ebből. Ugye ez a 22. Zsoltár az, amely úgy kezdődik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És ez az, amit Jézus a kereszten mond. Én Istenem, miért hagytál el engem? És utána ez a 22. Zsoltár félelmetes, ahogy leírja a keresztnek az eseményeit. Ezen évvel azelőtt, hogy Jézus megszületett volna. És aztán a keresztnél ott áll Jézusnak az édesanyja, Mária. És vannak itt közöttünk édesanyák, ebből belegondolva, hogy micsoda fájdalom lehetett látni a fiát, hogy mi történik vele, hogy mit műveltek vele. Hogy ott függ a kereszten, ott szenved. És Mária ebből azért sejthetett valamit, amikor ebben a nagy kiváltságban lehetett része, amikor az angyal mondta neki, hogy ő lehet az, aki erre a világra hozhatja az Isten fiát, és utána is kapott útmutatásokat, és ezt próbálta, hogy összerakni a szívében, akkor sejthette, hogy ez nehéz lesz. Simeon is mondta neki, hogy az az ember, aki ott a templomban várta, hogy na végre megjelenjen a Mesiás, mert megkapta az ígéretet, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a Mesiás, a szabadítót, és amikor meglátta, mert vitték a pici babát, Jézust, templomba, akkor dicsőítette az Urat, és mondta Máriának, hogy a te lelkedet is éles kard járja majd át. És most tulajdonképpen ez történik, hogy ott van Mária, nézi, hogy mi történik az ő fiával, és a lelkét éles kard járja át. Rettenetes lehetett ezt neki látni. De amit Jézus tesz, az csodálatos. Mert amikor elképzelhetetlen kínok között van, és látja, hogy ott van az édesanyja, akkor megszólítja, és azt mondja neki, hogy asszony, én a te fiam. És hogy ez mit jelentett? Az, hogy ő gondoskodott róla. Kérdés, hogy hát miért kellett róla gondoskodni, hiszen volt neki férje, József, de úgy tűnik, hogy ekkor már József nem él. És egy özvegy asszonynak ott volt az első szülött fia, akire hagyatkozhatott, ott volt Jézus, de éve most ott, a kereszten függ. És gondoskodik az anyukájáról, ebben a helyzetben is. És azt mondja, hogy íme a te fiam. És Jánosnak, ugye az a tanítvány, aki leírta ezt az egészet, olyan szerényen beszél magáról, bár már mégis egy nagyszerű dolgot mond, azt mondja, hogy akit szeretett, az a tanítvány, akit szeretett, ő neki pedig azt mondja, hogy íme a te anyád. És egymásra bízza őket. Egy új helyzetet teremt, új kapcsolatokat alkot. A gyülekezetben megélhetjük ezt, hogy ilyen családias a közösség. Testvérként szólíthatjuk meg egymást. Úgy szerethetjük egymást, mint testvérek. És itt is erről van szó, hogy aki távolabb vannak, lehet, hogy rokonságban, de mégis távolabb rokonságban, ugye János meg Mária, egymásra bízza őket. És akkor a naptól fogva János felelősséget vállal Jézusnak az édesanyjáért. És ennek a szakasznak a végén, amikor már tényleg úgy tűnik, hogy a kiszolgáltatottságnak a ne tovább mutatkozik meg Jézuson, hiszen úgy kiált fel, hogy szomjúhozom, és ugye el tudjuk ezt gondolni, hogy órák óta már ott függ a kereszten, szenved, és kiszárad a szája, és ebben az alapvető szükségében sem tud segíteni magát, hiszen oda van szegezve a keze a kereszthez, akkor így kiált, hogy szomjúhozom. Ugyan a 22. Zsoltárban is olvashatjuk, hogy torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. És ebben megmutatkozik, hogy ő teljesen emberként ott van, és szenved, de ebben a mondatában azért ott van ez a lelki szomjúhozás is. Ugyan a testileg szomjazott, és ez a, amikor nagyon szomjasak vagyunk, akkor ez olyan vágy, amit szeretnénk csillapítani, mert ezen az életünk múlik. Egy-két napot még kibír az ember, de utána belehal a szomjazásba. Jézusban lelkileg az a szomjazás volt, hogy ő szeretné megszabadítani. Szeretné megváltani az emberiséget. Ő erre szomjazott, ő ezért jött. És hát ott volt valaki, bár a katonák, vagy valaki más, nem tudni, de az ecettel teli edénybe belemáltotta a szivacsot, és oda tartotta neki. Hogy miért? Hogy ecetet adott neki, hogy ezzel is valamiféle gúnyt tűzzön vele, vagy mondják azt is, hogy ez lehet, hogy a katonáknak az ilyen ecetes bora volt, amit ittak ott a kivégzés közben. Nem tudjuk ezt pontosan, de a lényeg az, hogy ebben is profécia teljesedett be. Mert azt olvashatjuk a 69. Zsoltár 21. versében, hogy ételemben mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak. Tehát ebben az apró részletben is, amiben úgy tűnik, hogy kiszolgáltatott, és hát valaki úgy döntött, hogy na mégis adott neki indivalót, ebben is egy profécia teljesedik be. És egyébként a korábban, amikor adni akartak neki bort, mirhával vagy epével, különféle leírások vannak ebben a kérdésben, azt Jézus elutasította, mert azt mondják, hogy ez ilyen tulajdonképpen egy kábítószer, vagy fájdalomcsillapító lett volna, hogy el tudja jobban viselni a szenvedést. De ő tudatosan úgy döntött, hogy ezt tiszta fejjel szeretné véghez vinni. Érezve ennek a szenvedését, de amiért ő jött, a megváltást azt ő mindenféle ilyen pótszer nélkül szeretné véghez vinni. És azért is volt fontos ez a jelenet, hogy azt mondta Jézus, hogy szomjúhozom, és oda tartották ezt a szivacsot, mert amikor ezt a szivacsot oda tartották, akkor egy növénynek a szárára tűzték azt fel, és úgy tartották oda. És az a növény nem volt más, mint az izsóp. Nekünk az izsóp sokat nem mond, mert nem nagyon használjuk, vagy nem tudom, hogy van-e valaki, akinek esetleg a kertjében vagy az otthonában van izsó, mi ezt, erről nem nagyon tudunk, de hogyha Bibliát olvassuk, akkor ott, mikor az Egyiptomból való szabadulásról van szó, ott is az utolsó esténél, amikor az utolsó csapás teljesedik be, akkor azt mondja Isten az ő népének, hogy kenjék be a bárány vérével az ajtófélfákat és a szemöldökfákat, és azokban a házakban nem fog meghalni az elsőszülött, ahol ott van a báránynak a vére. És az ő népe engedelmes lett, és fogták a bárány vérét, és bekenték azzal a szemöldökfát és az ajtófélfákat, és amivel bekenték, az nem volt más, mint az izsó. És máshol is megjelenik ez az izsó, amikor tisztulási szertartást tartottak, és az áldozati állat vérében meghintették azt, aki meg akar tisztulni, akkor is az izsópot használták. Tehát az izsóp az áldozathoz kötődik, az izsóp a megtisztuláshoz kötődik, és itt is megjelenik, akkor azon az estén, amikor Jeruzsálemben sorra vágták le a páska bárányokat. Hogy emlékezzenek az Isten szabadítására, az Egyiptomból való szabadítására. És vágták le a bárányokat, és ott függ Jézus, az Isten báránya a kereszten, és megjelenik ott az izsó, ahogyan ő szenved. Hát tényleg úgy tűnik ebben a történetben első ránézésre, hogy Jézus kiszolgáltatott. És azt tesznek vele, amit akarnak. Azt szögeznek fölé, azt adnak, vagy nem adnak, azt vesznek el tőle, amit akarnak. Úgy tűnik, hogy teljesen kiszolgáltatott. És mégis itt a legvégén is azt olvassuk, hogy Jézus látta, hogy minden elvégeztek. Előtte van az, hogy minden beteljesedett. Minden, aminek be kellett teljesednie, az célhoz ért. És ezek után így kiáltott fel, hogy elvégeztetett. Ami azt jelenti, hogy célhoz ért. Amiért ő jött ebbe a világba, amiért ott hagyta a mennyei világosságot, szentséget, dicsőséget, azt elvégezte. Meghalt a kereszten, magára vette minden bűnünket, és elkészítette az utat a mennyek országába. Ezt jelenti az, amit ő ott kiáltott, hogy elvégeztetett. Tehát emberileg ezt látva, egy tragédia az egész, egy fiatalembert, egy 33 éves fiatalember kivégeznek, derékba törik az élete, valójában pedig beteljesedett mindaz, amiért ő jött. Mindent elvégezett. Elvégeztetett. És mit szólok én ehhez? Amikor hallottam most a passió történetet, amikor hallom az ige hirdetésben, hogy ezt tette értem az Isten fia. Mit kezdek én ezzel? Mert emellett nem lehet csak úgy elmenni. Ha én ezt már tudom, hogy az Isten fia ezt tette értem, akkor nem én, hogyha ez nem történt volna meg. És hogyha próbálom, hogyha elmegyek, igyekszem elmenni emellett, bár nem tudom megtenni, akkor menthetetlenné válok. Egyszer el kell mennem ebből a világból, és a kárhozatra jutok. De hogyha elfogadom, hogy ezt értem is tette, hogy értem is meghalt Jézus az Isten fiatta kereszten, és hiszem, hogy értem is feltámadt és él, és megvallom neki a bűneimet, egyszerűen imádságban, és kérem őt, hogy feltámadott úrként jöjjön az életembe, és legyen az életemnek az ura, akkor ő azt ígéri, hogy minden bűnömre bocsánatot kapok. És azt ígéri, hogy vele lehetek a mennyek országában, és azt mondja, hogy ő velem lesz mindvégig, itt a földi életben is. Hatalmas ígéret tehát az, amit az Isten elénk ad Jézusban. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor akkor a mi életünkre is igaz lesz az, hogy elvégeztetett. Akkor amikor el kell majd mennünk ebből a világból, akkor nem egy olyan helyzet lesz, hogy úgy félbe maradt valami, vagy úgy nem teljesedett be, nem kerekedett le minden, hanem akkor úgy mehetünk el ebből a világból, hogy elvégeztetett. Hogy teljes. Mert az Úr megbocsátotta a bűneinket, és az ő tökéletességét, az ő teljességét adta nekünk. És azzal akkor vége a szenvedésnek, azzal akkor vége a pokolnak, vége a halálnak, vége a sátánnak. És ott van az örök élet, amit kaphatunk ő benne. Ő mindent elvégzett, hát fogadjuk ezt el. Amen.